Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal Pálos szerzetes vagyok. 2018. áprilisában a budapesti Sziklatemplomban megtartott Lectio Divina előadás hangfelvételét hallhatják hamarosan hallgatóink. Az előadásban elhangzó prózai részletek Johannes Cassianus a Keleti szerzetesek tanításai című művéből származnak. A szerző jómódú családban született Dél-Galliában. Ezt nevelése széleskörű műveltsége is tanúsítja. 18 éves kora körül indult szerzetesi tanulmányútra keletre, és néhány évig Betlehem monostorában élt. 385 körül a betlehemi apát engedélyével, s azzal a feltétellel, hogy visszatér és elmeséli a szentek tudományát, Egyiptomba zarándokolt. 7-8 évet tartózkodott Théba vidékén, majd visszatér Betlehembe. Cassianus 415 körül egy cenobita közösséget, egy férfi és egy női monostort hozott létre. Haláláig itt élt szigorú aszkézisben, és megírta a keleti szerzetességről szóló klasszikus műveit. Valószínűleg 435-ben érte a halál. A magyar katolikus értelmező szótár magyarázata szerint a Lectio Divina a lélek táplálkozása Isten igének olvasásával. Ezt a címet adtuk a Cassianus műveiből való felolvasásnak is, bár nem közvetlenül az Isten igéje szólal meg. Szentünk mély lelki tapasztalatai azonban, mint egy a szentírás értelmezése, az emberi tapasztalat által tolmácsolt üzenete. A felolvasásokat egy a Pálos rend felé elköteleződött világi közösség férfi tagjaitól halljuk. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a Sziklatemplomban, munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a Pálos rend egyházon betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferencné, Gesztei Nagy Judit, Fóvola művész, a közösség lelki vezetőjének improvizatív, hangszeres játéka teszi igazi lelki táplálékká. A Facebookon a Pálos szívvel a világban nevű oldalt lájkolva feliratkozhatnak a kedves hallgatók a tanításokra, és követhetik a közösség rendünkért tett egyéb aktivitásait. Most pedig hallgassuk együtt a Lectio Divinát a budapesti Sziklatemplomból.
Ez a testünkben dúló harc tehát elvon bennünket az említett gyáva testpedéstől, és arra a fáradtságra ösztönöz, amelyet nem szívesen vállalunk az erények elnyeréséért. Így igen jól megőriz bennünket a középúton, akaratunk lanyhaságát egyfelől lelkünk buzgósága, másfelől testünk fagyos zsibadsága egyenlő melegen tartja. A lélekvágya nem engedi, hogy lelkünk féktelen bűnökre ragadtassa magát, testünk gyarlósága viszont nem tűri, hogy erények utáni esztelen vágyódás felfúvalkodottakká tegyen bennünket. Tehát a küzdelem kellő egyensúlyba hozza a lelkünket, és a két véglet között egészséges és mérsékelt utat nyit az erények felé. Krisztus katonáját megtanítja arra, hogy mindig ezen a királyi úton járjon.
Theodorus apát tanítása a szentek megpróbáltatásairól. Palasztinában, a pusztaságban élt sokáig néhány tökéletes, szent életű szerzetes, akiket azonban az arrafelé portyázó szaracénrablók megöltek. Emiatti szoborúságunkban elmentünk a szent életű Theodorushoz, aki különösen kitűnt a tevékeny életében. Előadtuk neki panaszunkat az említett szent férfiak meggyilkolása miatt. Miért engedi meg az Isten, hogy szolgái ellen így gonosz tettet kövessenek el? A boldog emlékezetű Theodorus erre így válaszolt. Ez a kérdés azokat szokta nyugtalanítani, akiknek kevés a hitük és tudományuk. Az ilyenek azt hiszik, hogy a szentek érdemeit e rövid földi élet folyamán jutalmazza meg az Isten, pedig nem most fizet értük, hanem elteszi számukra jutalmat az eljövendő életre. Minket azonban, akik nem csak a földi életben remélünk Krisztusban, nem szabad, hogy félrevezessen ezen tévedése. Mert ha ettére nem ismerjük mi az igazság, könnyen meginokhatunk, és félelem foghat el bennünket a megpróbáltatás idején, amikor azt látjuk, hogy minket is meglátogat vele az Úr. Ilyenkor aztán hajlandóak vagyunk azt hinni, amit még ajkunk övön is szabad, hogy Isten igazságtalan, vagy legalábbis nem törődik az emberek dolgaival. Hogy tehát elkerülhessük a tudatlanságot, mely gyökere és oka az ilyen eltévedésnek, először is tudnunk kell, mi igazában a jó és mi a rossz. Ha majd a kérdésről nem az ostoba tömeg téves nézeteit valljuk többé, hanem a Szentírás igaz tanítását, akkor nem szed rá bennünket a hitetlenek tévedése. Minden, ami elvilágon van, három csoport valamelyikébe tartozik. Lehet jó, rossz vagy közömbös. Ahhoz tartsuk magunkat, hogy tisztán csak emberi dolgok között nincs semmi feltétlen jó, egyedül csak a lélek erénye. Viszont semmit se nevezzünk feltétlenül rossznak, egyedül csak a bűnt, amely elválaszt bennünket az Istentől, és a gonosz sátánnal egyesít. Közömbös pedig mindaz, ami lehet jó is, vagy rossz is. Ilyen például a gazdagság, hatalom, becsület, testi erő, egészség, szépség, sőt maga az élet vagy a halál, szegénység, betegség, sértések és hasonlók. Ezek azt szerint, hogy valaki természete és hajlamai szerint felhasználja őket, lehettek jóvá vagy rosszá. Például a gazdagság sokszor jóra használható. Ugyanígy a hatalom, a dicsőség, a testi erő és egészség szintén közömbös dolog, és lehet jó is, meg rossz is. Még maga az élet vagy a halál is közömbös. Tanúskodik erről keresztelő Szent János vagy Júdás születése. Néha még a testi betegség is javára válik az embereknek. Mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Azért ne higgyük, hogy azok, akik elérték a földi gazdagság dicső és hatalom ne továbbját, elnyerték a legfőbb jót, mert csak közömbös javakat nyertek, amiként ugyanis ezek hasznosak bizonyulnak és javukra válnak az igazaknak, épp úgy haszontalanok, sőt károkra van azoknak, akik rosszul használják fel kincseiket, mert bűnalkalmú szolgálnak nekik és örök halálukat okozzák. Azért most vizsgáljuk meg gondosan a kérdést. Vajon Isten megengedi-e valaha, hogy szentjei akár tőle közvetlenül, akár mások részéről valami rosszat szenvedjenek? Biztos a vehetet, hogy erre nem találsz esetet. Mert sohasem fordulhat elő, hogy valaki másna, annak akarata, sőt tiltakozása ellenére rákényszerítse a bűn gonoszságát, ha csak az illető szíve gyávasága és akaratának romlottsága folytán abba bele nem egyezik.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.